Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Diószegi László, a Teleki László alapítvány igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Megkezdődött a Borsi Rákóczi kastély felújításának második üteme. Az alapítvány honlapján lévő fényképeken is látszik, hogy ez egy impozáns épület sor. Honnan indultak az első ütemben?
A felújítás első üteme az valóban szeptemberben kezdődött el, tavaly szeptemberben, de előzmények voltak. A 90-es évekbe került hát újra látókörbe a Borsi Rákóczi kastély, és akkor készült el a engedélyezési terv, és részleges felújítások is történtek. Azonban ezek részben nem voltak teljesen szakszerűek, részben általában forráshiány miatt elakadtak. És ezért, amikor a két köztársaság elnök, Áder János és Iván Gasparovics találkoztak, és megállapodtak arról, hogy felújítják a kastélyt magyar és szlovák forrásokból, akkor végül is az a döntés született, hogy kezdjük az egészet előről. Ez azt is jelentette, hogy a részben felújított tetőt elbontottuk, tehát teljes új tetőzetet kap a kastély, és hát minden olyan szükséges felújítást, amire hát már évek óta sor kellett volna kerüljön, azt most elvégezzük.
Szokásos szocialista országbeli kastélysors? Volt benne minden mezőgazdasági üzemtől kezdve iskola, elmegyógyintézet, katonaság, fogolytábor, ilyesmi?
Igen, ez így van, bár azt azért hozzá kell tegyem, hogy az igazi nagy romlás általában a rendszerváltások után történt meg ezekben a kastélyokban.
Amikor semmi nem volt benne.
Igen, mert hogyha bármilyen funkciója van a kastélynak, akár méltatlan funkciója is, azért akkor biztosított legalább az, hogy teteje legyen. És hogyha teteje van, akkor nem ázik be folytonosan, és azért az valamiféle hát biztonságot az épületnek ad. A rendszerváltás után nagyon sok esetben gazdátlanok maradtak, tulajdonos nélkül maradtak a kastélyok, most nem a Borsiról beszélek feltétlenül, és hát ez gyors pusztuláshoz vezetett.
Kivel kell megállapodni, amikor egy ilyen munka elindul? Valakinek a tulajdonában van akinek a közigazgatási területén van, esetleg valaki használja. Mindenkivel, aki érintett?
A Borsi kastély esetében eléggé egyszerű volt a dolog, mert a kastély az a Borsi önkormányzat, tehát a Borsi község tulajdonában van, és hát a szándékok azok egybe csengtek, mert ők is nagyon szerették volna évtizedek óta, hogy megújuljon a kastély. Hát más esetben ez nem ilyen egyszerű, mert például Erdélyben sok kastélyt visszakaptak az örökösök, ugye az arisztokraták leszármazottjai, akik épp a világban szétszóródva vannak Ausztráliától Kanadáig nagyon sok helyen. Most velük adott esetben megállapodni arról, hogy hogyan is történjen a felújítás, milyen forrásból történjen a felújítás, és utána mi legyen a kastélya, az már jóval bonyolultabb. A Borsi esetében, ahogy mondtam, nagyon világos és egyszerű a képlet. A Teleki László Alapítvány és Borsi önkormányzat közösen létrehozott egy civil szervezetet, egy non-profit szervezetet. Annak a kezelésébe átadták a Borsi önkormányzat a kastélyt, elvégzi a felújítást, és utána a kastély működtetését is vállalja ez a civil szervezet.
A tulajdon jog az marad a Borsi önkormányzatnál?
Természetesen.
A hasznát ki fogja szedni?
Egy ilyen kastélynak? Az non-profit szervezet fogja, ugye ő lesz a vagyonkezelő.
És ő is fog rá tölteni?
Ő, tehát a magyar egyelőre a magyar kormány, illetve részben a szlovák kormányzati forrásokból zajlik le a felújítás. Ezt követően a működtetés nek a terhei és a bevételei azok a non-profit szervezet illetet fogják illetni. El kell mondjam, hogy ma Közép-Európában profitot termelni egy kulturális hát célú intézménnyel nem igazán reális, tehát nagyon fogunk örülni annak, hogyha egy nulladós hát helyzetet tudunk elérni.
Csak hogy értsük a viszonyokat, mennyi pénzt kell beletenni egy kastély felújításba? Induljunk onnan, hogy Budapest belvárosában egy garzonlakás mondjuk 50 millió forintba kerül. Ehhez képest mennyi egy kastély felújítás?
A Borsi kastély felújítása 2 milliárd forint körülbelül, és ez egy viszonylag szerény összeg. Ennél jóval több be is kerülhet a kastély. Ez nagyságtól, fizikai állapottól, műemléki értékektől függ, tehát hogy mit találnak a kastélyban, mert hogy egy példát mondjak, egy kiterjedt freskó falképnek a feltárása és restaurálása az egy igen-igen költséges dolog, és az nagyon megdrágítja a felújítást. A sima építészeti munkák azok viszonylag hát barátságosabb áron elvégezhetők.
Hogy kell csinálni egy műemléki felújítást? Egy magánember ez mindig úgy akarja felújítani az ingatlanát, hogy mindent, ha lehet, újra a legmodernebbre azonnal kicserélni. Műemléknél ez valószínűleg nem így van.
Ez így van. Hát van egy ilyen műemlékes mondás, hogy a régiség érték. Tehát ebből következően a felújítást azt úgy kell végrehajtani, hogy a régisége, az értéke megmaradjon az adott épületnek. Tehát szóba se jöhet az, hogy újraépíteni, hanem a meglévőket kell megtartva restaurálni. Természetesen például a mostani Borsi esetben új tetőt kap, ami azt jelenti, hogy nem is volt a régi tetőnek az anyaga sem meg, tehát a remény se volt arra, hogy esetleg beépíthessünk középkori faanyagot, tehát ebben az esetben nyilván új faanyagot fog kapni, de a technológiák, a felhasznált anyagok tekintetében nagyon fontos, hogy a régi és hagyományos anyagokhoz ragaszkodjunk, és hagyományos technológiákat folytassunk.
A hűség miatt egy kívülálló aligha tudná megmondani, hogy az alatt a festék alatt beton, műanyag, vagy valamilyen szintetikus anyag van. Látni csak a festéket látni.
Azért azt ne felejtsük el, hogy a hagyományos anyagok azok több száz éven keresztül bizonyítottak. Az új anyagok azok évtizedekre hát tekinthetnek csak vissza. Tehát nem tudjuk azt jelen pillanatban, hogy például egy műanyag alapú burkolat, festék, az vajon mennyire időtálló. Másrészt azt meg tapasztaljuk, azt tudjuk, hogy például a beton használat az kifejezetten árt az épületeknek, tehát ezért például a műemléképületeknek, zárójel nem csak a műemléképületeknek, tehát azért a saját otthonaik esetében is sok esetben ellenjavalt a vastag, cementes vakolat, mert a műemlékeknek és általában az épületeknek a legnagyobb ellensége a víz, és a cement azt tudomásul lefogja a vizet, tehát nem ereszti át a vizet. A víz az pedig olyan, hogy akárhol, de föl fog törni, és legfeljebb nem a cementen megy át, hanem a cement fölött, és egy csomó kárt okoz. Ezek persze építészeti szakkérdések, amikbe én nem is szívesen megyek bele, de mint alapot azt a műemlékvédelemben mindenképpen el kell fogadni, hogy a hagyományos technológiákkal hát építkezünk, akkor is, hogyha természetesen daruval adták föl a cserepet, nem pedig
kézierővel
csörlözték föl, tehát ez butaságot nem követünk el, de a műemléki érték megtartása miatt is, és az elmondottak miatt is a hagyományos technológiák azok, amelyek a műemlékvédelemben használatosak.
Hogy dől az el, hogy egy ilyen kastélynak melyik korszakát tekintik mintának, amikor helyre akarják állítani? Mert ezek hosszú történetű ingatlanok.
Úgy van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, amire nem is lehet egyszerűen válaszolni, mert például a Borsi kastély esetében is köztudott, hogy az 1940-es években egy kitűnő építész, Lux Kálmán, hát felújította, vagy legalábbis elkezdte a kastélynek a felújítását, és az ő munkálatai során készültek hát újabb épületrészek. És ez egy dilemma volt a mostani tervezők számára is, hogy ezeket a nyilvánvalóan újonnan épült, tehát az újkorban, 40-es években épült kiegészítő elemekkel mit is kezdjenek. És hát itt természetesen az építésznek a tehetségére, fantáziájára van bízva, hogy ő akkor végül is mit csinál. Hiszen a Borsi kastély megépítéstől máig nagyon sok átépítésen, bővítésen, bontáson esett át.
Az épületeknek ez a sorsa, története szokott lenni, hogy
szükség így van, természetes, tehát nem, egyrészt el kell fogadni azt, hogy változások vannak, tehát most nem a Borsi kastélyra gondolva, mondjuk, hogyha van egy gótikus templom, aminek adott esetben egy barokk tornya van és toronysisakja, akkor nem biztos, hogy az egy célra vezető dolog, hogyha elbontjuk a barokk sisakot és helyére kreálunk egy gótikus jellegű tornyot. Tehát
nem cél az, hogy egy sosem volt elképzelt ideális épületet állítsanak elő.
Természetesen. Uh-huh. Tehát a változásokat, azokat el kell fogadni. Az értékelvűség, azt hiszem, hogy az az alapvető, és az érték az nem feltétlenül a korszaknak és a régiségnek a függvénye.
De itt a Rákócziak kötődése az érték?
Igen, egyértelműen. Van egy zarándok központunk, a magyar történelmi egyik legkiemelkedőbb személyiségének a születési helyéről van szó, de az épületnek önmagában is megvan a műemlékértéke. Ne felejtsük el, hogy jelentős számban megvannak az eredeti reneszánsz kőkeretek, az ablak kőkeretek, ami hát önmagában is egy nagyszerű dolog. Sajnos a Kárpát-medencében kevés ilyen van. Tehát a reneszánsz korszaknak az épületei azok különösen a Kis-Magyarország tekintetében eltűntek. Erdélyben elég számos van, de ott is nagyon rossz állapotban, sokszor pusztó állapotban.
Mi lesz a kastély funkciója?
Ez is egy nagyon fontos kérdés, sőt nekem mondjam, hogy alapvető kérdés a műemlék felújításnál, pont azért, amit elmondtam, hogy ha nincs funkció, akkor nem biztosított a fenntarthatóság. Ebben az esetben ez egy végig gondolt projekt volt az indítástól fogva, tehát akkor, amikor elhatározták azt, hogy felújítjuk a kastélyt, azt is elhatározták a döntéshozók, hogy ott mi lesz. Ott egy második Rákóczi Ferencet és korát bemutató állandó kiállítás lesz, amelyik reméljük, hogy nagyon látogatott lesz. Egyébként foglalkozunk a környezet és a térség turizmus fejlesztésének a vizsgálatával is, és azt tapasztaljuk, hogy a magyarországi részen rendkívül intenzív turizmus fejlesztés folyik, ezért miután 3 kilométerre van a magyar határtól ez a kastély és maga a faluska, ezért joggal gondoljuk azt, hogy tesznek kitérőt a magyarországi turisták, és természetesen számítunk a szlovákiaira is, fölvettük kapcsolatot a Kassa megyei önkormányzattal, és arról is hát tájékozódunk, és intenzív együttműködésben vagyunk, hogy az ottani fejlesztési folyamatokban hogyan tudjuk beilleszteni a kastély jövőjét.
Néhány éve még értelmetlennek tűnt az overturizm kérdése. Nem tartanak attól, hogyha valami nagyon jóra sikerül, például a Borsi Rákóczi kastély, akkor a borsiak egy idő után meg fognak őrülni. Annyian fognak oda menni. Sorra zárnak be szigeteket, Velence városát.
Hát erre olvastam, hogy van ilyen, de ettől én egyelőre nem tartok. A borsiak nagyon sokat várnak a kastély felújítástól. Mozgást várnak, bevételt, munkaalkalmat, munkalehetőséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha majd oda eljutunk, hogy ez már zavaró lesz, akkor majd elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehet ezt csökkenteni, de éppen a fenntarthatóság miatt, éppen a borsi község, borsi lakóinak a életkörülményeinek a könnyítése miatt egyelőre nagyon várjuk a turistákat.
Az is ki van találva, hogy a kastélyon belül, vagy a kastély mellett mit lehet még ott a környéken csinálni? Magyar oldalakhoz, magyar nagyvárosokhoz van inkább közel.
Így van. A Sátoraljaújhelyhez 3 kilométer, és ott nagyon komoly egyéb fejlesztések folynak. Ugye ott van a híres, mondhatni híres Sátoraljaújhelyi kalandpark, ott van ugye az egész tokai borvidék, és egy csomó egyéb fejlesztés is van. Ami a szlovákiai területet illeti, ott amiről be tudok számolni konkrétan az, hogy Borsihoz közel a szlovákiai Bodrog közben számos középkori, árpádkori templomot újítottunk föl, és éppen a múlt héten voltam Bodrogszentesen, ahol arról számolt be a tiszteletes, hogy a tavaszi-nyári szezonban hetente 2 busz áll meg, és nézi meg a templomukat, amit szintén a magyar kormány támogatásával a Teleki Alapítvány újított fel. Szeretnénk kialakítani egy útvonalat, egy templom és műemlék útvonalat, ebbe természetesen a kastély is beletartozik, amivel hát meg tudjuk kínálni majd a turistákat. Ezen kívül kitűnő lehetőséget biztosít a Bodrog, ugye ott folyik a Bodrog.
Remek túra útvonal a Bodrog maga.
Hát az lenne, de jelen pillanatban teljesen kihasználatlan. Nekem volt szerencsém vizitúrázni a Bodrogon, és senkivel nem találkoztunk a szlovákiai szakaszon. Tehát vannak lehetőségek, egyébként érintetlen és gyönyörű a folyó, és érdemes lenne ott sok mindent fejleszteni. Na most hozzáteszem, hogy a kastélyfelújítás projektbe ezek nem tartozhatnak bele, de arra mindenképpen oda kell figyelnünk, hogy próbáljuk ezeket előmozdítani, tehát ezeket a térségfejlesztési, turizmusfejlesztési projekteket javasolni. Amit mi tudunk tenni, hogy a kastélyt és a környezetét rehabilitáljuk és felújítjuk, hiszen a valaha volt kastélykert, az most egy dzsungel, és a program tervünkben az is benne van, hogy azt egészen le a Bodrogig rendezzük, és egy olyan környezetet teremtsünk, ahol a kiállítás megtekintése után akár sétával, akár bármilyen más programmal még egy fél napot ott tud tölteni a látogató.
Lehet, hogy már nem indokolt a kérdés, de egy ilyen kiállítás tartalmában könnyű megegyezni? Mert Magyarország és Szlovákia között nemzetiségi viták azok mindig is voltak az utóbbi években, mint hogy ezek csöndesebbek lennének.
Mi egy korrekt kiállítást fogunk létrehozni, és abban bízunk, és egyelőre nincs miért ne bízunk benne, hogy ez a szlovák partnereknek is tetszeni fog, és ez a szándékuk. A kiállítás létrehozói között ott van a kelet-szlovákiai múzeumok igazgatója, és más szlovák kollégák is, tehát egy közös munka eredménye lesz, és én azt gondolom, hogy történelmi tényeket be lehet mutatni, semmiféle politikai célú propagandát viszont nem, és nem is ez a szándékunk.
A Szlovákiában örömmel fogadták magát a Teleki Alapítvány kastélyfelújítási programját?
A helyiek feltétlenül. Tehát, ahogy mondtam, Borsiban óriási bizakodás van és elvárás. Kormányzati szinten a megállapodás mutatja, hogy valamilyen tekintetben örömmel fogadták, meg különben az ő felségterületük van, nem kellett volna bele menjenek, de nem tapasztalunk különösebb nagy érdeklődést sem a sajtó részéről, sem a kormányzat részéről, de nem is akadályoznak minket.
Ez baj, hogy nincs nagyobb érdeklődés, vagy így jó, ahogy van, majd ha kész van, akkor jönnek érdeklődni?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ez így jó, ahogy van, és gondosan vigyázunk arra, hogy semmilyen szlovák érdeket vagy érzékenységet ne sértsünk már most sem. Erre természetesen a jövőben is figyelni fogunk, és aztán majd ők eldöntik, hogy mikor és mennyit akarnak foglalkozni ezzel. Annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy maga a műemléki felújításnak a felügyelete az a szlovákiai műemléki hivatalnál van, ebben az esetben a kassai műemlékesek jönnek ki hetente a konzultációkra, velük jó az együttműködés. Azt is el kell mondjam, hogy magát a restaurálási munkálatokat, azt egy pozsonyi szlovákiai restaurálással foglalkozó cég végzi, mert Szlovákiában az a rendelkezés, törvény van, hogy csak a szlovák restaurátori kamara tagjai végezhetnek restaurálást. Tehát ilyen értelemben élő együttműködés van a szlovákokkal, nem partizán akciót végzünk.
A szabályok, a műemlékvédelmi meg a restaurálási szabályok, azok koherensek Szlovákia meg Magyarország között? Tehát nagyjából látják, hogy mit csinálnak, és a szakemberek egyetértenek abban, hogy amit a szlovák kollégáik csinálnak, az megállná a helyét itt is?
Abszolút koherensek, elég régre nyúló együttműködés van a két ország műemlékvédelmi intézményei között. Szakmai viták vannak. Tehát a restaurálás tekintetében Szlovákiában jobban elfogadott a megújításszerű restaurálás nálunk.
Új anyag, új technológiában?
Mondjuk a kőkereteknél azt szeretik, hogyha az úgy néz neki, mint hogyha most jött volna ki a kőfaragó műhelyből. Magyarországon a restaurálási elvek azok inkább a régiség megmutatására törekszenek. De eddig mindig sikerült a szintben megállapodni a magyarországi és a szlovákiai mestereknek és tervezőknek.
Mikorra lesz kész a kastély? tartják az ütemét?
Igen, tehát az első ütemet azt határidőre is kiváló színvonalon tudtuk megvalósítani. A második ütem azért bonyolultabb a szakipari munkákkal, meg az aprólékos hát feladatoknak a megvalósításával. Summa-summarum 2020 első-második fele, tehát valamikor nyáron én azt gondolom, hogy kész leszünk.
Az épülettel. Utána jön még a kiállítás?
Igen, a kiállításnak a tervezése és a létrehozás megtervezése az már elkezdődött. Jó lenne, hogyha az épülettel együtt meg tudnánk nyitni. Ez nem biztos, hogy sikerül, de nagyon hamar azt követően. Tehát egy-két hónap csúszás lehet a kettő között.
A helyszínen, ott Borsiban, a Rákóciakból maradt bármi, akár egy bútor, akár bármi. Vagy ezt úgy kell összeszedni mindenhonnan?
Borsiban nem maradt, viszont a említett kelet-szlovákiai múzeumok tulajdonában, illetve a Sárospataki Múzeum tulajdonában raktárban vannak olyan eredeti műtárgyak, amelyeknek a kölcsönzéséről tárgyalunk, és amelyeket ki fogunk tudni állítani a Borsi kastélyban is.
Nem kiállító helyről veszik le a falról, hanem raktárból veszik el, és legalább lehet mostantól kezdve látni, még ha a Rákóczi kastélyig is kell.
Így van. Pontosan, és hát másrészt azért azt annyit el tudok mondani, hogy maga a kiállítás az modern eszközökkel, lendületes, fiatalos kiállításnak van elképzelve, ahol nem csak műtárgyaknak a bemutatását tervezzük, hanem olyan multimédiás eszközöket fogunk alkalmazni, és nagyon sok minden egyebet, ami valóban élményt ad. Tehát én azt tapasztalom, hogy a kiállítás sok világában egy jelentős változás történt az elmúlt 20 évben, köszönhetően a technikai fejlődésnek. És ezt mindenképpen most már Magyarországon is a újonnan megnyíló kiállítások ezeket a lehetőségeket kihasználják, és mi is így szeretnénk tenni.
Azt meg lehet majd valahogy érezni a kastélyban, hogy hogy élt ott egy Rákóczi?
Igen, ez a cél. Tehát ez is a cél. Tehát megpróbál, van egy nagy szerencse, hogy a kastélynak a 1600-as évek végén készült egy nagyon részletes leltára, amiben minden benne van, milyen fűszernövény van a kertben, a használati tárgyakról, mindent leírtak, és ez alapot szolgáltat arra, hogy ezt mi vissza tudjuk állítani, meg tudjuk mutatni. Tehát még végleges döntés nincs, de például nem tartom egyáltalán elképzelhetetlennek, hogy lesz egy konyhakert, ahol az eredeti fűszernövényeket is meg lehet tekinteni, adott esetben a múzeumsóban meg lehet vásárolni. Tehát igen, pontosan ezt szeretnénk, hogyha Rákóczi Ferenc korát is be tudnánk mutatni, nem csak a mányoki festményt fogjuk ott reprodukcióban látni.
A fűszernövénytől már csak egy lépés, hogy elkészítsenek valami ételt, amit a rákóciak ehettek. Ilyen nagy terveik nincsenek? Mindenki vendéglátásban gondolkodik, aki valamilyen turizmust akar vinni a helyére.
Igen, hát ez egy döntés kérdése, mert mi az a határ, ami még a szakmaiságnak és a Rákóczi korához és személyhez méltó hát kiállítás és kiállítási anyag. Lehetséges, hogy egyedi rendezvényeket szervezünk, ahol ilyen hát jelmezes felvonulásokkal próbáljuk visszaidézni ezt a kort. Én úgy gondolom, hogy ez már inkább a show businessnek a világa, nem pedig a műemlékvédelemnek vagy a hagyományőrzésnek a világa. Ezt a mértéket ezt majd ki fogjuk találni.
Rákóczi kultusz az létezik? Magyarországon valamennyire azért van. Szlovákiában van?
Egyértelműen van. Egyébként a romos állapotban, vagy majdnem romos állapotban lévő kastélyhoz is zarándoklat folyt, Rákóczi zarándoklat. Nem volt olyan nap, hogy ne láttam volna friss virágcsokrot vagy koszorút a Rákóczi szobron ott a kastély előtt, sőt azt is el tudom mondani, hogy az építkezés alatt is folyamatos volt ez, tehát annak ellenére, hogy építési terület volt, időről időre érkeztek a turisták, a buszok, nem csak Magyarországról. Persze van, tehát Rákóczit a szlovákok is számon tartják, az, hogy ez mennyire erős, és hogy ez mennyire fokozható, ezt még vizsgáljuk.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Diószegi László, a Teleki László alapítvány igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége.